És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzemben vagyunk, és egy olyan új termékről fogunk beszélgetni, ami, mint kiderült, nem is új, de hogy számomra teljesen új. Tehát, hogy én nem is hallottam, nem is ismerem ezt a terméket, úgyhogy arra kérem, hogy beszéljen egy kicsit róla, hogy kívánjuk meg mi is, és a hallgatók is.
Igen, hát a sajtos karaljunkról van szó. Ez egy nagyon régi termékünk, hadd nem mondjam most el, hogy honnan meg honnan nem jön, ugye, de a 90-es évek, amik még vendéglátással foglalkoztam, a 90-es évekből jön, egy nagyon jó barátomnak volt a találmánya. Vendéglőkben nagyon-nagyon sokat eladtunk, és elkezdtem gondolkodni, amikor megvettük a Benedek Húsüzemet, hogy hogy tudnám ezt a terméket nagyon-nagyon sok embernek az asztalára rárakni, hogy ne csak vendéglőkbe egyék ezt a sajtos karajt. És addig kísérleteztünk rajta, amíg tényleg megfelelő minőségű sajtot, a megfelelő minőségű húst összerakva, összeállítva a prézlit, meg mindent, és nem több, mint ezt úgy lefagyasztva, hogy összeálljon, tényleg olyan legyen, mint az, amit készítettünk frissen az étteremben. Dolgoztunk rajta több mint egy évet. És egy év után született meg aztán olyan szinten, hogy azt mondtam, hogy na most akkor ezt ki lehet adni. És hál' Istennek most már 10 000 számba adunk el belőle, fagyos, tehát lefagyasszuk. Nagyon-nagyon szeretik a háziasszonyok. Nagyon szeretik, hiszen 6-7 perc alatt kész van. És melléje nagyon gyorsan egy pürét, vagy bármilyen hasábburgonyát, vagy bármit odarak, pillanatok alatt elővarázsol egy olyan asztalt, amit, hogyha a vendégek jönnek, azt mondják, hogy hát te mit csináltál ilyen gyorsan, mert még nem volt semmi sehol. Nagyon ízletes, nagyon finom, meg lehet kapni tényleg most már ezt nagyon sok üzletbe, ahol Benedek termékeket árulnak, szerintem nem hiányzik az üzletekből. Általában a fagyos hüttőkbe kell keresni.
Ez egy fontos információ, mert kiderült az előbbi terméknél is, hogy én a fagyos ételt nem ott kerestem. Ez akár egy ünnepi asztalra is kerülhet, nem?
Igen, így van. Szokták például felszeletelik, és ilyen szeletekbe kirakják, ilyen háromszög kockákba, így picit, hogyha lehűl, akkor úgy lehet, mint a sütit úgy ropogtatni be. Isteni, nagyon-nagyon finom.
Köszönöm szépen. Valaki székelyruhát var, írásost hímez és székelykolbászt tölt a 10 millió lakosú Limában. Azt mondja, a peruiak az évszázadok alatt megtanulták, hogy a jéghátán is megéljenek. De valójában ő az, aki úgy él meg a jéghátán is, hogy közben nem felejti hagyományait, ősei szokásait. Ferenc Kinga Csíkszeredából került 25 éve Peru fővárosába, Limába. Bár időnként elfogja a honvágy, kívánkozik a zord havas csíki hegyekbe, beilleszkedett, megszokta új otthonát. A vele készült beszélgetés által kicsit bepillanthatunk abba is, hogy hogyan élnek a dél-amerikai ország lakosai.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésem és beszélgetsz velem. És épp az előbb említettem, hogy bár kellene emlékeznem rád, nem emlékszem. Úgyhogy arra kérlek, kicsit mesélj nekem, hogy Hát tulajdonképpen hol születtél és hol voltál gyerek?
Hát én Dicsőszentmártonban születtem, Vásárhely mellett, de Csíkszeredában voltam nagy rész gyerek, mert a szüleim oda költöztek nagyon kis koromba, úgyhogy ott jártam általános iskolát is, és gimnáziumot is. Aztán utána, gimnázium után kerültem Budapestre, és onnan majd Peruba. Ez nagyon röviden ennyi.
Kicsit a gyerekkorodról, hogy mondod, hogy gimnázium és gyerekkor és Csíkszereda, ugye én most Csíkszeredában élek. Milyen volt neked Csíkszeredában élni, felnőni?
Hát én nagyon szerettem. Már az az érzésben, de aki akar menni, akkor fog egy biciklit és kiteker, és a természet között van, az nagyon jó. Most jelenleg nagyvárosban élek, ilyen 30 milliós város, országból a 11 millió a fővárosban él, és ott érzem igazán, hogy mennyire jó volt ez Csíkszeredában.
Márton Áron gimnáziumban érettségiztél?
Igen, Márton Áron gimnáziumban érettségiztem, hát 90-ben mi voltunk az első úgynevezett szabad érettségiztetők.
Tényleg, milyen emléked van erről, hogy forradalmat ott érni meg az iskolában?
Hát érdekes volt, mert hát annak idején én ilyen lázadó csoportba tartoztam, hogy mindennek keresztbe tettem, ahol lehetett. Annak ellenére, hogy anyukám, ő tanárnő volt abban aktívan, most nyugdíjas, de akkoriban aktív volt, és ugyebár ők nagyon szigorú szabályokhoz voltak kötve, munkáját kockáztatta időnként. Annak ellenére hát ilyeneket csináltunk, hogy az igazgató képére majmot ragasztottunk, meg stb. És akkor jött ez a forradalom, és akkor volt nekünk, hogy ketté kellett válni, hogy akik tudtak, azok, szóval akik akartak, azok magyar csoportba járhattak, és akik nem maradtak a románba, azelőtt mindenki román csoport volt. Hát én annak idején úgy döntöttem, hogy maradok a román csoportba, de nem azért, mert nem szerettem volna magyarba járni, hanem az utóbbi felvételére gondolva, hogy talán jobb lenne tovább tanulni ugyanúgy, ahogy azelőtt. És így maradtam a román csoportba, hát később meg is bántam, mert végülis Magyarországra felvételiztem.
Mire felvételiztél?
Agrármérnökire Keszthelyén jártam, aztán megszületett a lányom közbe, úgyhogy az agrármérnökit azt úgy, vagy valahogy úgy soha nem dolgoztam agrármérnökként, úgyhogy valahogy fölösleges volt így. Végül is jó volt és szép volt az az egyetemi évek, de az élet az máshova sodort.
És hát akkor hogy lett innen Peru? Mert megnéztem, megmondom őszintén a Facebook oldaladot, és hát nagyon meglepő képeket láttam. Tehát, hogy szokatlan, hogy van egyik fényképen egy székelyruhában áll egy lány, a másik fényképen pedig már egy gitárral áll egy színpadon. Tehát egy kicsit erről is beszélj először is, a zenéről, hogy került ez az életedbe.
Hát Peru az úgy lett, hogy ugye már említettem, hogy Budapesten, nem, Keszthelyen tanultam, és sokat jártunk Budapestre. Nekem Keszthelyen egyből így, ahogy megérkeztem kollégiumba lakni, két kolumbiai lányjal tettek össze, háromszobás lakrészek voltak, három ágyas, bocsánat, és hát két kolumbiaival. Ők egymás között spanyolul beszéltek, és én hallgattam. És úgy elkezdett úgy érdekelni, hogy én ennek felét értem a román miatt, gondolom. És lassan elkezdtem belejönni, hogy kezdtem beleszólni a beszélgetésekbe, és egyszer csak ők is rádöbbentek, hogy jó, ezt te érted? És akkor elkezdtek vinni ilyen Budapestre, ők jártak fel minden hétvégén Budapestre, ilyen latin-amerikai összejövetelekre, bulizni, ezt-azt, és ott ismertem meg a férjemet, aki perui és műszaki egyetemen tanult annak idején. És hát összejöttünk, össze is házasodtunk, és a lányom, ő már Budapesten született. És később hát haza akart menni mindenképpen, miután elvégezte az egyetemet, úgyhogy elmentünk mind Peruba. Így kerültem Peruba. A zene meg, tehát én mindig szerettem a zenét, zongoráztam is gyerekkoromban, de mindig is a gitár voltam inkább vonzott, és hát a Peruba elkezdtem gitározni, és hát hobbiból nem, soha nem volt ilyen profi szinten, nem voltam én zenés, csak hobbiból, és alakítottunk egy-két zenekart lányokkal is, csak úgy, hogy csak lányok voltunk benne, ismerősökkel. Nagyjából így volt. Aztán közben az akkori férjemmel elváltunk Peruban, és megismertem a mostani páromat, ő meg zenész. Zenész, producer, gitáros, szóval ugye vele is lett egy együttesünk úgy közben.
És ma is zenész?
Most egyre kevesebbet, tehát az a járványhelyzet nagyon betett nekünk. Én profi módon soha nem zenéltem, úgy csak hobbiként, úgy elmaradt, hogy otthon magamnak szoktam inkább gitározgatni.
És milyen zenét játszottatok?
Hát rockzenét nagyjából. Más együttesnek a dalait próbáltuk lekoppintani.
Ez nagyon érdekes, mert hogyha visszagondolunk a 90-es évek elejére, a 89-es évek végére, hát Székelyföldön milyen zene volt igazából? Mindenki rockzenét hallgatott, nem?
Igen.
Úgyhogy ez maradt neked valahol egy örök szerelem, nem?
Igen, mindenképpen, hát. Én nekem a rockzenével először a nagybátyám hozott kapcsolatban, neki voltak az anyukámnak a kisebbik testvére, neki voltak, pedig falun lakott Szépvízen, nagyon jó rockzen lemezei voltak, és ő nála hallgattam először Piramist, meg ilyen dolgokat.
Az érdekes, hogy szerintem ezt ma, ha hallgatja egy fiatal, akkor el sem tudja képzelni, hogy volt olyan, hogy hatalmas élményt jelentett és meglepetést az, hogyha az ember meghallgathatott egy rockzenét lemezen. És hogy képesek voltunk 64-szer egymás után meghallgatni ugyanazt a számot, nem?
Igen, hát a lemez az már egy luxus volt, mert mi annak idején ilyen agyonmásolt kazettákról hallgattunk mindent. És a rádióban volt egy rock műsor a Magyar Rádióban, és imádkoztunk, hogy nehogy beleszóljon a bemondó, hogy tudjuk felvenni azt a számot, ami tetszett.
Igen, ez szerintem nagyon sokaknak ma hihetetlen, de így a mi generációnk, hogyha hallgatja, akkor biztos mindenki nagyon bólogat most a rádiók előtt, hogy igen, tényleg ez így volt. Hogy hoztad meg azt a döntést, hogy elmenj Peruba? Mert azért ez nem azt jelenti, hogy Csíkszeredából elköltözöm Marosvásárhelyre.
Hát igen, elég nehéz volt, de hát már megvolt a lányom, megvolt a férjem, úgyhogy ha úgy döntött ő, hogy haza akar menni, akkor hát én gondoltam, hogy most már követem, meglátjuk, mi lesz. Így a nagy idegenbe így úgymond fejest ugrottam, mert sokat, szóval Perúról tudtam annyit, hogy ott inkák földje, meg hogy spanyolul beszélnek, meg Dél-Amerika, meg minden, de azért teljesen más, úgyhogy az ember utána olvas, és teljesen más, amikor megérkezik, és akkor szembe ötlik a valóság.
És milyen volt a legeleje? Milyen volt, amikor megérkeztél, mi fogadott? Jobb volt, vagy rosszabb, mint amit elképzeltél?
Hát olyan vegyes volt, mert lehet, hogy rosszabbra számítottam, de bizonyos szempontból jobbra is. Nem, a Lima az egy nagyon-nagyon nagy város, az engem nagyon meglepett az elején. És hát amikor megérkeztem és láttam, hogy mekkora város, az első benyomásom az volt, hogy itt valami történt, és újraépítik az egész várost, mert mindenhol, minden házból így álltak ki az állványok, az ilyen vasak, az ilyen építkezési vasak. Aztán megmondták, hogy nem, ez így ilyen, hogy az emberek, mivel hogy hosszú távra terveznek, felépítenek egy első emeletet, aztán úgy hagyják a vasakat, amikor lesz majd valami, akkor felhúznak el egy második emeletet, esetleg egy harmadikat is, úgyhogy ez itt így működik, egyfolytában épül a város. Amióta én ott vagyok, hát már 25 éve, azóta is nagyon sokat változott Lima, és nagyon sokat nőtt. És ez engem, annak idején nem számítottam, elrájtottam, hogy nagyváros, de nem számítottam, hogy mit jelent ez igazából egy ekkora városba élni.
Hogy fogadtak téged?
Nagyon jól. A perui emberek nagyon vendégszeretőek, és nagyon közvetlenek, nyíltak, érdekli őket az új, mindenki kikérdezett mindig, mai napig is kikérdeznek mindig, hogy milyen nálunk, és ilyen dolgokat.
Tudják egyáltalán, hogy hol van Románia, Magyarország, ezt így tudják?
Hát sokan nem tudják. Sokan ugye kérdezik, és az mivel határos, és hol van, és Közép-Európa, az milyen, az el se tudja képzelni, olyan nagy az az ország, hogy ilyen kicsi országok nekik így furcsa.
Nehéz volt beilleszkedni neked? Egyáltalán mihez kezdtél, amikor kiérkeztél?
Hát az elején semmihez. A férjem dolgozott egész nap, mert mi fél évvel utána mentünk ki, ő elment egy egyedül, azért, hogy munkát keressen, meg így valamit biztosítson nekünk, és mi a lányommal utána mentünk fél év után. Úgyhogy mire kiértünk neki, már volt munkahelye, és lakást béreltünk, és hát én az elején ültem otthon, nem ismertem. Elég nehéz közlekedni Limában, nem olyan, hogy az ember megnézi, hogy hol, mint Budapesten például, hogy melyik villamos hova megy, melyik busz hova megy, ez ki van írva mindenhol. Limában ezt meg kell tanulni külön. Meg kell szokni. Az úgy megy, hogy mennek a buszok, és van egy ember az ajtóba, aki kiabálja az útirányat, és ott szállnak fel, ahol
ez
akarnak.
Vicces.
Ahol akarnak. Igen, ez elég vicces.
Egy akkora városban tud így működni?
Igen, tud így működni. Van pár fő útvonal, amin rendes ilyen megszabott útvonal, és megszabott megállókkal, de a legnagyobb része így közlekedik a buszoknak, hogy így kiabálnak, és kell ismerni ehhez az útirányt. Hát ezek után én ugye már nem mertem felülni egyedül egy buszra, és ültem otthon, nagyon nehéz volt az első év főleg, amíg én is bekezdtem illeszkedni, aztán elkezdtem a magyar konzulátuson, volt egy tiszteletbeli konzulátus, és pont az első év után kellett nekik titkárnő. És akkor ott kezdtem dolgozni, és akkor már ismertem is egy pár embert, meg kapcsolatba jöttem az ottani magyar közösséggel is, úgyhogy akkoriban már úgy kezdtem úgy beilleszkedni mondjuk.
Mondod, hogy magyarokkal tartottad főként a kapcsolatot, ezt az első évet azért úgy kell elképzelni, hogy azért, ha hazajöttél volna szívesen? Vagy nem, azért nem merült ez fel?
Nem merült fel azért, mert azért ott volt a lányom, és nem hagyhattam volna ott. Ha meg elviszem, akkor meg az apja maradt volna egyedül, úgyhogy elég nehéz döntés ilyenkor. Hát tulajdonképpen szerintem ez az egyedül lét, meg ez a bonyolult, hogy nem tudtam nagyon magamat feltalálni az elején, ez rontott el a kapcsolatunkat is, úgyhogy végül is elváltunk. És tényleg ilyenkor az a nehéz, amikor az ember ilyen messze van, hogy mit csináljon, maradjon, menjen haza. Ha hazamegyek, akkor egyedül nem mehetek, mert ugyebár kicsi gyerekem van, nem hagyhatom ott. Ha meg elviszem, akkor mi lesz annak a következménye? Lehet, hogy ők egész életében utálni fog engem, hogy az apjától elválasztottam. Szóval nagyon nehéz döntések ezek.
Mekkora volt akkor a lányod?
Akkoriban olyan 4 éves körül.
És neki milyen volt ez a beilleszkedés? Mert gondolom, neki meg kellett tanulni a nyelvet, hogy ő már tudott spanyolul?
Nem tudott spanyolul, hát másfél éves korában jutott ki Peruba, és ő akkor kezdett beszélni. Úgyhogy párhuzamosan tanulta meg a magyart és a spanyolt, olyan 4-5 éves koráig tökéletesen beszélt magyarul, amikor elkezdett óvodába járni, akkor jött nála, hogy ne beszélj nekem így, mert a gyerekek nem beszélnek így. Uh-huh. És úgy lassan-lassan elmaradt. Hát ugyebár mi otthon spanyolul beszéltünk, nem sokat járt magyar közösségben, mert sokan nincsenek ott Peruban magyarok. Úgyhogy így elmaradt neki a magyar, hát érteget egy-két szót, de nem beszél jól magyarul.
És akkor, amikor eltelt ez az 1 év, és elkezdtél dolgozni, akkor nehéz volt kialakítani a helyiekkel is a kapcsolatot, vagy főként mai napig a magyarokkal tartod inkább a kapcsolatot?
Nem, helyiekkel is nagyon sok ismerősöm, barátom van. Szóval a perui emberek azok nagyon barátkozó, készségesek, és nagyon befogadóak, nincs ezzel baj. Úgyhogy magyarokkal is tartom a kapcsolatot, és a helyiekkel is.
Nem most utálják a bevándorlókat?
Nem, abszolút nem.
és elfogadják azt, hogyha valaki esetleg tartja is a nemzetiségét, és fontosnak is érzi azt, hogy azt megtartsa?
Igen. Igen, ez egyáltalán nem is érdekli szerintem őket, hogyha valaki ilyen lokálpatrióta.
És milyen emberek amúgy ők? Hogy kell őket elképzelni? Mert ugye elmegyünk egy országba, akkor kialakul bennünk valamilyen kép, nem biztos, hogy az úgy van, de hát vagy azt látjuk, hogy mindenki rossz kedvű és morcos, vagy azt látjuk, hogy mindenki egy nyitott. Tehát, hogy ők milyen emberek?
Vidám emberek. Mindent úgy fognak fel, hogy hát ha baj van, akkor buliznak, hogyha szomorúság van, akkor is összeülnek, s próbálnak például egy ilyen temetéskor minden elég vidám a hangulat, mindenki isznak, esznek, minden, és ha örülnek, akkor is buliznak, szóval ilyen vidám emberek úgy fogják fel az életet, hogy majd csak lesz valahogy. Uh-huh. És nagyon vállalkozó szelleműek, hát azt hiszem, hogy a Perónak a történetéből is adódik ez, hogy elég nehéz sorsuk volt, elég nehéz dolgokat éltek át, terrorizmustól elkezdve diktatúrákig, és akkor úgy kialakult az emberekbe, hogy jéghátán is megélnek. Uh-huh. Nagy üzletemberek.
Uh-huh. Vallásosak?
Igen. Katolikus az országnak a nagy része, és nagyon vallásos ország. Sok templom, sok szép templom van. Van ilyen, októberben van a Lila Jézusnak az ünnepe, egész októberben hordoznak egy ilyen, annak a története az, hogy egy fekete rabszolga festette valamikor az 1800-as években egy fekete Krisztust egy falra. Utána jött egy hatalmas nagy földrengés, hogy egész Lima összeomlott, kivéve ez a fal, ez éppen maradt. És akkor ezt a fekete Jézust, ezt csodatevő Jézusnak tartják, és nagy ünnepe van, egész októberben kiviszik így processzióba, ilyen milliós tömegek követik, az ez szenzációs, olyan hátborzongató is, ahogy ilyen temetési zenével, ilyen fúvós zenekarral mennek utána, és füstölnek, ilyen lilába öltözött kendős nők füstölnek előtte, és akkor a hatalmas tömeg. Ez egy ilyen érdekes szokások. És minden vidéknek megvan különben a szokása. Ez a vallásosság, ez valahogy beleépült nekik a régi inka vallás, a napisten, meg minden, beleépült a katolikus dologba, és akkor főleg falvakban ilyen apukat, az apuk azok a hegyek. Ott is, azokat is tisztelik, és van valami, például egy ilyen új épület, meg minden, ott van a pap, de jön a sámán is, és a kokalevelekkel az apuknak is felszenteli.
Aha. És jól elférnek egymás mellett?
Igen, ez úgy összeolvat nekik ez a kettő, és természetes, hogy mind a kettő megvan.
Uh-huh. Otthon érzed magad közöttük? Jól érzed magad ott?
Jól érzem magam, de azért szerintem otthon is érzem bizonyos fokig, de azért mindig honvágyam van, szóval mindig olyan félig-félig érzem csak otthon.
Mindig honvágyad van. Ennyi év után?
Igen, igen. Szóval időnként azért csak rám jön, hogy jaj, de jó lenne otthon lenni, és hiányzanak az otthoni dolgok, meg minden. De nem mondhatom úgy, hogy nem vagyok beilleszkedve, meg nem érzem otthon magam ott is. Szóval ilyen felettele most.
És hogyha meg kellene fogalmazni, hogy hiányzik az otthon, akkor abból mi az, ami a leginkább hiányzik?
Hát én most itthon vagyok, most Budapesten vagyok éppen, és otthon voltam másfél hónapig Csíkszeredában. Most készülök vissza Limába, és az, ami úgy nagyon jó volt látni, ez a fenyves havastáj. Ez szuper, ez úgy feltöltött energiával.
Érdekes, hogy ezt mondod, mert egyébként pont azt akartam mondani, amit tőled igazából irigylek, az az, hogy megnéztem, hogy az átlag hőmérséklet valami 20-valahány fok. Tehát, hogy ti nem fáztok gyakorlatilag soha.
Nem, de például Limának nagyon egészségtelen az éghajlata, nagyon nedves a levegő, néha 98% páratartalommal, és az télen az úgy érződik, hogyha télen lemegy, mármint amit télnek hívnak ott, az ilyen nedves évszak, lima, az sivatag, kell tudni azt, és soha nem esik az eső, de az nedves évszakban ilyen szemerkél egy ilyen nagyon vékony pára. Az ember érzi, hogy ott a levegőben, és olyan vizet szívnál be. És emiatt a hidegérzék az nagyon nagy. Szóval a 15 fokot úgy érzi az ember, mintha sokkal kevesebb lenne. És ez a nedves hideg, ez olyan csontig hatoló tud lenni, hogy az ember hiába öltözik fel, úgyis fázik. Úgyhogy én ezt a száraz csiki hideget jobban bírom, mint az ottani 15 fokot.
Apropó száraz csiki hideg, hogy fogadta a családot, hogy olyan messzire mész?
Hát, főleg anyukám is sokat sírt, szomorkodott, de hát elfogadták, na. Nem tetszett biztos nekik az ötlet, de hát...
Nem mondták, hogy ne tedd?
Nem próbáltak lebeszélni róla. Ugye elfogadták, hogy ez van, és ezzel kell tovább élni.
Még valamit láttam a Facebookodon, ami nekem nagyon-nagyon érdekes volt, hogy hát te ott tulajdonképpen egy csomó székely hagyományt éltesz tovább. Ez honnan jön? Tehát, hogy varsz, hát... és kolbász töltesz, stb.
Igen, hát ez úgy van, hogy az ember, amikor nagyon távol van, akkor kezdi igazán értékelni, ami sajátja. És nekem nagyon hiányoztak ezek a hagyományok, és úgy kellett nekem az, hogy az asztalomon legyen egy írásos terítő például, meg, és ugyebár, ha nem lehet kapni, akkor nekem kell megcsinálni. Kértem otthonról, küldjenek nekem ilyen vásznakat, és kivartam szépen. Székelyruhát is én vartam magamnak.
Meg tudtad egyedül varni?
Hát az egy külön történet, mert ugyebár a székelyruha varrak, azok inkább idős asszonyok, és ők nem használnak internetet. Akkor kellett valakit, aki Facebookon is megvan, és ruhát is tud varni, úgyhogy sok keresgélés után így olvasgattam székelyruha varrás, meg minden, és aztán valahol úgy akadtam rá Fenyédi Blotár Ibolyának a nevére. Neki van egy székelyruha kölcsönzője is, és székelyruha varrással foglalkozik, és ő segített nagyon sokat. Elküldte nekem, hogy lépésről lépésre, hogy kéne. Meg a húgom, aki mutogatta így képeken, hogy mi hogy van összevarva, és azok szerint csináltam meg.
És az írásost, azt arra emlékeztél, valamikor tanította valaki?
Igen, hát én otthon is kézi munkáztam elég sokat, még gyerekkoromban is keresztszemest vartam, írásost vartam, és az úgy megmaradt valahogy, azt szerintem nem lehet elfelejteni.
És a disznóvágás?
Hát az most jött a járvány alatt, hát ugyebár a férjem már említettem zenész, és én jelenleg ilyen divat céget vezetek, van nekem egy fehérnemű cégem, ilyen luxus fehérneműt varrunk, és az is ugyebár a helyhez kötött helyhez jönnek a próbálni meg minden, úgyhogy nagyon lecsökkent, és a zene részéről meg teljesen megszűnt minden, úgyhogy hirtelen azon vettük magunkat, hogy nincs bevételünk, úgyhogy valamit kellett kezdeni, és akkor kezdtem kolbászt tölteni.
Hogy? Vettél egy disznót, vagy vettél hús, vagy hogy?
Hát a disznót nem lehet vágni Perúban, de húst emlékeztem nagyon, úgy rém lett, hogy kell kolbászt tölteni, elég gyerekkoromban elég sok disznóvágáson vettünk részt, és hát annak alapján, meg utána kerestem receptek, meg Facebookon, meg minden, annak alapján kezdtem otthon kolbászt tölteni. Aztán az elején egy ilyen magyaros kolbász volt, aztán kezdtem variálni az ízeket, én hozzatettem mindenféle ilyen fantáziai ízt, hogy most van kínai kolbászom, olaszos kolbászom, csipős kolbászom, és íz lett is, ez így veszik is.
Tehát azt mondod, hogy a perúiak élnek meg a jéghátán is, de igazából te élsz meg a jéghátán is, mert kinek jutna eszébe kolbászt tölteni Limában?
Hát igen, ez... nem tudom, nekem is hogy jutott eszembe, hogy próbáljuk meg alapon.
És szeretik? Tehát egyáltalán hogy fogadták, amikor először megkóstolták?
Finom íz lett nekik. Hát kolbász ott is van, de nem olyan, mint a magyar kolbász. És az ilyen szárított kolbászokat, azokat inkább spanyoloktól jönnek. Uh-huh. úgyhogy új volt nekik ez az egész íz. Ők ilyen argentin stílusú kolbászt esznek, amit nyersen így rostélyon sütnek, és hát ahhoz próbáltam igazítani, csak egy kicsit ilyen magyarosított ízekkel, úgyhogy egészen bejött ez az egész.
És hogyha már itt tartunk, akkor mondjuk mi az a fűszer, amit ők gyakran használnak? Vagy van ilyen, amit így jellemzően ők használnak?
Van egy köményfajta, ami nem a mi kömény magunk, hanem azt hiszem, hogy római köménynek hívják, valami nagyon fűszeres, teljesen ilyen erős íze van, azt használják. Használnak, hát a paprikafélék, azok Perúból jönnek, de nem olyan paprikájuk van, mint a magyar paprika, szerintem olyan a világon nincs, hiányzik is néha. De paprikát azt használnak, de úgy, hogy a paprikát megszárítják, és azt ugyan vizesen felőrlik, és ilyen krémet használnak, nem porpaprikát.
Aha. Nehéz volt neked ezt megszokni? Vagy mai napig inkább háziasan a saját stílusod szerint főzöl?
Hát a perui konyha az a világ egyik legjobb konyhája. Most már kezdenek már itt Európában is perui éttermek nyílni, meg minden, de például Egyesült Államokban nagyon kereshet, és most már turizmus is, van egy gasztroturizmus, van, akik csak azért jönnek Perúba, hogy egyenek. És nagyon változatos, finom ízekkel, van ugyebár több régió, van az Amazonász élőserdő régió, van a tengerpart, és van a hegyi, és mindenkinek megvan a saját konyhája, azon kívül bejött az európaiaktól is felvett ételek, úgyhogy ennek egy ilyen nagyon... Ja, még a kínaiak, mert rengeteg kínai van, nagy kínai kolónia, japán kolónia van, és akkor ez a sok keveredésből egy nagyon jó konyha jött ki. Úgyhogy nekem az étellel nem volt semmi bajom, én mindent megkóstolok, mindent megeszek, és nagyon szeretem a perui konyhát. De otthon azért nagyon sokszor főzök magyaros ételeket is.
Férjed, hogy fogadja? Párod, hogy fogadja?
Hát, is. Van, amit... Ízlik, de például ilyen savanyú leveseket nem szeret enni, mert azt mondja, olyan, mintha megromlott volna. Ők nem savanyítanak semmit.
Egyébként érdekelt téged az, hogy milyen Peru, tehát, hogy kíváncsi voltál, bejártad, mondjuk amennyire be lehet járni egy akkora országot?
Igen, elég sokat utaztam, hát bejárni az túlzás, mert szerintem az ott élők se tudják bejárni. Hatalmas nagy, tényleg hatalmas nagy, és egy régiót megismerni is sok-sok idő kell. De amit csak tudtam, utaztam hát a párommal is, hogy ugyebár ő zenész, és akkor vele is utaztunk, amikor tudtam, elkísértem, mert amíg ők felkészültek, meg minden, addig én próbáltam szétnézni. Uh-huh. És azon kívül is, amikor csak tudtam, utaztam, mert ismerem a fő turista látványosság Perúban, az ugyebár a Machu Picchu, azt is ismerem, Cusco városa, az szenzációs, az nagyon-nagyon szép kicsi város, világörökség része is. Az úgy néz ki, hogy inka romokra épített spanyol házak. Nagyon-nagyon-nagyon hangulatos kis város. És rengeteg az ilyen ismert romokon kívül is, rengeteg milyen templomok, meg ilyen inkák előttiből származó, mocse, meg csávin kultúrából származó, ilyen romtemplomokat lehet látni mindenhol, az egész országban szanaszét.
Most lehet, hogy egy nagyon buta dolgot fogok kérdezni, de fogalmam nincs, hogy vannak őslakósok, tehát mondjuk benszülöttek, vagy van ilyen, hogy valaki őslakós és valaki spanyol, vagy van ilyen különbség közöttük?
Perúban van egy mondás, akiben nincs fekete, abban van fehér. Van most már, hogy... Őslakosok talán csak az Amazonász mentén vannak egy-két törzs, akik ilyen önkéntes izolálásban élnek, hogy nem akarnak vegyülni a civilizációval, meg a szokásokat szeretik fenntartani. De a hegyi lakosság, hát nagy része azok még az inka időkből származnak, de ilyen tiszta vérű nagyon kevés van. Uh-huh. Legtöbb ilyen már spanyolokba keveredett.
És hogyha mondjuk levesszük a nagyvárost, akkor az ország többi részén az emberek hogy élnek? Tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy jól, vagy van, ahol nyomorognak, vagy van, ahol bár szegények, de ennek ellenére boldogok?
Hát nagy a szegénység, még a fővárosban is. Tehát egy elég szegény ország, fejlődő ország, ugyebár a hegyekben nagyon kemény körülmények között élnek. Hát amikor magas hegyről beszélünk, ott tényleg éjszakára a hőmérséklet az mínuszfokokra jut, és nincs fűtésük például. És ilyen kicsi kunyhokba élnek, olyan, hogy a gyerekek például reggel 4-kor felébrednek, és elindulnak fel a hegynek, hogy valahova, hát most a járvány alatt ez nagyon nagy gond volt, mert nincs mindenhol internet, és a tévébe adták le, úgy oltották meg, hogy a leckéket a tévébe adták le. Uh-huh. És de ahhoz is ezek a gyerekek fel kell keljenek, és valahova a hegynek egy olyan pontjára érjenek, ahol tudnak jelt fogni. Szóval ez egy nagyon kemény élet.
Elégedetlenek?
Igen is, meg nem is. Ugye el vannak, elégedetlenkednek, de nem, ezt nagyon bonyolult a perui szociális élet, mert ezek a szegények, ezek mindig a limára fogják, hogy lima a hibás mindenért, de tudni kell, hogy nagy a korrupció minden rétegében a társadalomnak be van fészkelődve, és tulajdonképpen Lima ő nem a hibás ezért, mert a regionális vezetőknek ki van mindig adva a pénz, amiből a helyet fejleszthetség, de korrupció az eltűnik ez a pénz. Úgyhogy sok-sok baj van ott.
Hogyha elképzeled magad öregemberként, nyugdíjasként, akkor hol képzeled el? Hogy képzeled el?
Hát nem tudom, én nem sokat szoktam gondolkozni azon, hogy mi lesz ezután 10 évvel, 20 évvel, hanem ilyen próbálok a jelenbe élni. És hát nem tudom, hogy lehet, hogy szívem szerint hazaköltöznék. Csak nem tudom, hogy otthon így idősként miből tudnék megélni, ez egy másik.
Hát kolbászöltésből.
Igen, de úgy tényleg lehet, hogy nyugodtabb lenne. Hát Latin-Amerika egy olyan változó társadalom, hogy például Peru is az utóbbi 20 évben, amióta én ott vagyok, fejlődött, és egyszer csak most az utóbbi választásokkor egy kommunista kormány került hatalomra. Úgyhogy szokták mondani, hogy Latin-Amerikában országot cserélni olyan, mintha a Titanicon kabin cserél az ember. Ez így működik. Nem lehet tudni soha, hogy így mi lesz a következőbe.
És ezt meg lehet szokni?
Hát meg lehet szokni, igen.
Mert
muszáj.
Még valami így eszembe jutott, hogy ugye az ember fejében az van, nyilván ezek sztereotípiák, de hát így gondolkozunk, így élünk, hogy mindenki tudott táncolni. Megtanultál táncolni?
Hát a helyi táncokat az ember itt úgy képzeli el, hogy mindenki ilyen szálszát, meg rumbát, meg ilyesmiket táncol, és aztán dehogy, ez a városban van csak. A helyi táncok, minden falunak megvan a saját tánc, a saját népszokása, ugyanúgy, mint itt, és azokat, hát azokat nem tudom eltanulni, mert az úgy bele kell szülessen az ember. Van egy nagyon érdekes tánc, például egy olló tánc, ilyen rituális, ilyen nagy kalapokba, ilyen színes kalapokba felöltözött emberek ollókat csattogtatnak, és ilyen nagyon akrobatikus táncot járnak. Ez rituális még az inkák idejéből.
Befejezésként, hogyha mondjuk egy európai szeretne menni, mondjuk épp egy hallgató szeretne menni, mi az, amit föltétlenül látogasson meg azon túl, ami így ilyen kötelező látványosság, és mennyire elérhető? Tehát kifizethető egy romániai látogató számára, hogy elutazzon Peruba?
Hát nem mondom, hogy olcsó, elég drága mulatság, de szerintem, hogy az ember rágyűjt, akkor ki lehet azt fizetni. Én nagyon sok erdélyivel ismerkedtem meg, turistákkal, akik megkerestek, többek között Csíkszeredából, sőt, közvetlen szomszédunkból is. És föltétlen a Machu Picchut, az föltétlen meg kell nézni, meg Cuzco városát, de hogyha az ember tud és van szabad ideje, az inkább nem szokták megnézni, akkor az Amazonász környékére is szaladjon le, mert az is egy olyan külön világ, olyan érdekes őserdő, tele állatokkal, lehet kenúzni, indián törzseket ismerni meg. Szóval az is egy érdekes része, a kevés része a turistáknak jut el oda.
Egyébként biztonságos?
Hát a közbiztonság az elég rossz, vigyázni kell, tudni kell, hogy hol érdemes járni, és hol nem. Olyant, hogy így egyedül stoppolni, kiállni, meg elég veszélyes, nem ajánlom. Inkább, hogyha valaki oda akar menni, akkor próbáljon meg tájékozódni turistairodáktól, és tapasztalt vezetőktől, kérdezi meg, hogy mit szabad, mit nem, és hol szabad járni, hol nem. Mert tényleg a közbiztonságra kell vigyázni. Sok a fegyveres rablás. De ha az ember vigyáz, akkor meg lehet ezt úszni simán. Nem olyan nagyon-nagyon veszélyes, mondjuk, hogy abszolút nem érdemes menni.
Ezt elfelejtettem, de még muszáj megkérdezzem. Kábítószer?
Hát az sajnos nagy probléma. Ugyebár Peru kokain termelő ország, próbálják betiltani a koka cserjét, de hát azt tudni kell, hogy az inkáknak a szent növénye a koka. Azt nem drogként használták, hanem tulajdonképpen van egy csomó ilyen hasznos anyag is benne, amit gyógyszereket vonnak ki belőle, meg minden. A Magashegyen mai napig is kokateát adnak a turistáknak is, hogy ezt a Magashegyet bírják, mert ne legyen ilyen hegyi betegségük tőle. Mert az oxigénhiány az nagyon szörnyű tud lenni, az embernek fáj tőle, a fejes hányingere van, és minden, és aki nincs ehhez szokva, az tényleg nagyon megviseli. És ez ellen a kokatej az nagyon jó. És akkor ugyebár nem lehet ezt teljesen kiirtani, mert hagyományok kötődnek hozzá meg minden, de azért próbálják, hogy a nagy ültetvényeket helyettesíteni például kakaóval, vagy más olyan haszonnövénnyel, amiből meg tudnának élni, de állandó háború van, mert ugyebár kokain bárók, meg ilyenek, azok többet adnak, mint amennyit tudna megkeresni ez a földműves például kakaóval. De vigyázni kell ezzel. A másik dolog meg az, hogy nagyon a fiatalok kezeügyében van. Olcsó ugyebár, és sokan belesnek a drogprobléma, mert az tényleg komoly Peruban.
Tehát akár azt is mondhatjuk, hogy nem igazán tudja kezelni az ország ezt a helyzetet?
Nem igazán tudja kezelni.
Értem.
Ez mindig egy ilyen nagyon nagy kereszt a nem csak Perunak, hanem minden dél-amerikai államnak a hátán ez a drog probléma. Sajnos.
Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm, hogy megkerestél.
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsor támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!